Üdvözlöm a tisztelt társaságot! Szokás szerint szoftvertechnológia óra következik. A hétfői órán egy nagyon fontos megállapítást tettünk. Ennek az volt a lényege, hogy a szoftver minőségét azt a gyártás, a készítés folyamatával kapcsoltuk össze. Azt állítottam, hogy a szoftver minőségét alapvetően meg fogja határozni az, hogy miként készül. Éppen ezért nekünk elsődleges célunk kell, hogy legyen, hogy beszéljünk a készítésről. Ez a készítés pedig nem egyéb, mint tulajdonképpen egy folyamat, egy szoftverfejlesztési folyamat, áttételesen és összességében, hát ugye, mint mindennek, a szoftvernek is kell, hogy legyen egy életciklusa, egy élete. Keletkezik, él, virágzik, használják, elpusztul. És hát arról fogunk ma beszélni, hogy ez a szoftver életciklus hogy épül fel. A múltkori óra végén hát megbeszéltük, hogy egy ház hogy épül föl, és annak nagyjából milyen lépései vannak. Az abból adódó tapasztalatokat szeretném ide átvetíteni. És akkor most menjünk végig, ha úgy tetszik, összefoglalásként, hogy milyen lépéseket kellett végrehajtanunk. Az első lépés egy termék létrehozásakor a követelmények tisztázása. Milyen igények, elvárások, korlátozások vonatkoznak az adott termékre, mi a kihívás, és ezeket össze kell foglalnunk. Talán a háznál emlékeztetném a társaságot, hogy az a fogalmi világ, amit mi itt használtunk, az úgy nézett ki, hogy nagymama, gyerekek, hobbi, vasútmodellezés, semmi köze nem volt ahhoz, hogy bukónyíló ablak, mit tudom én, ugye? Nem erről tárgyaltunk. A következő lépés a specifikáció volt. A specifikáció lényege, hogy a követelményekből kiindulva adjunk egy megoldást, egy olyan megoldást, amelyik kielégíti a követelményeket. Ez nem egy valódi létező megoldás, ebbe a házba nem lehet beköltözni, mert ez a tinta a papíron. Ez egy olyan háznak a képe, amit szeretnénk, ha lenne, de még nincs, és ha nekünk ilyenünk lenne, akkor a követelményeink teljesülnének. Tehát a specifikáció az egy formális leírást ad, egy olyan dolognak a formális leírását adja, amelyik kielégíti a követelményeket. A harmadik lépés a design. A tervezés során azt mondjuk meg, hogy a jelenleg a semmiből mit kell csinálni ahhoz, hogy egy olyan valamink legyen, amit specifikáltunk. És ez vonatkozik részint a technikai részletekre, a felhasznált eszközökre, a pénzre, a munka szervezésére, tehát nagyon sok vonatkozása van a tervezésnek. Nyilvánvalóan a tervezéskor bele kell menni a részletekbe, és itt előbb-utóbb kiderül, hogy az az ablak kinek a gyártmánya, mekkora, merre nyílik, és így tovább. És végül is kapunk egy kottát, vagy egy ilyen tevékenységlistát, és abba bízunk, hogyha ezt a tevékenységlista tevékenységeit a megfelelő emberek, gépek, eszközök végrehajtják, akkor a végén kijön a dolog, amit mi eredményül kaptunk volna. Ennek a listának a végrehajtását nevezzük konstrukciónak, gyártásnak. Ugye a szoftvernél nagyon gyakran azt mondjuk, hogy implementálás, tehát megvalósítás. Ez valójában ezen lépések végrehajtása a gyakorlatban. És ez nagyon fontos dolog, ugye érzik, hogy kell, hogy legyen egy ilyen listánk, mert akkor tudjuk, hogy hol tartunk. Ha nincs listánk, akkor nem tudjuk, hogy hol tartunk. A szoftverkrízis, emlékeznek rá, erről is beszéltem a múlt órán, amikor a tábornokok jöttek és kérdezték, hogy na, hogy állunk, mennyire vagyunk készen. Ugye, ha nincs lista, akkor nem tudjuk, hogy mennyire vagyunk készen. Akkor mindig 85%-ig készen vagyunk, jobbak 90%-ig. Tehát csak akkor boldogulunk, ha van lista. A következő lépés, itt külön kiemeltem, ez az a lépés, hogy a validáció, az érvényesség ellenőrzése. Ez alatt most azt értem, hogy megnézzük, hogy a termék a követelményeknek megfelele. Na most tisztázzuk, menet közben nagyon sokszor kell ellenőrzéseket végezni, tehát megnézni azt, ahogy a házépítésnél is, és nem csak mi, hanem adott esetben a hatóságok, kéményseprők, gázművek, stb. Ellenőrzik, hogy részint a specifikáció, részint a kivitelezés megfelelte. Ez a validáció itt ennél több, mert végül is itt arról van szó, hogy összességében az a termék megfelele a követelményeknek. Majd a fél év végén lesz egy ilyen témánk, aminek az a címe, hogy verifikáció és validáció. Hát ebből a validáció fordul itt elő. A validáció az a termék és a követelmények összehasonlítása. És hát jön a vége, a maintenance, a karbantartás, ami arról szól, hogy megvan a szerkezetünk, és most ez a szerkezet létezik, ez él, virágzik, és most használni fogjuk, és ezzel nekünk lesz egy csomó gondunk. Lesz, és összességében egy házra is a ház élete során többet költünk, mint amennyibe az került. Igen, az élet ilyen, a szoftvernél is. Gondolják meg, hogy amikor magukkal is elő szokott fordulni, ugye, hogy jelzi, hogy ő most megmondaná a Windowsnak, Redmondba, mit tudom én, küldene egy üzenetet, hogy itt megint összeomlás történt, ugye? Ugye, ilyet szoktak látni naponta hármat, időnként egyet-egyet. Tehát, na most azok valahova becsapódnak, és akkor ott azt fel kell dolgozni, az, legalábbis azt hisszük mi kis naívak, hogy azzal ott valami majd történik. Hát lehet, na most, hogy ennek minek, hogy itt minek kellene történni, erről szintén lesz majd szó a fél év közben. Hát nagyjából ez a szoftver, egy terméknek az élete, és a szoftvernek is ez lesz az élete. Kérem szépen, a szoftverre különböző úgynevezett életciklus modelleket szoktak definiálni, de mind ahogy az életben is van, nem csak egy kép van, hanem sok kép. Az első egy lineáris, szekvenciális modellnek nevezett kép, amelyik, hát semmi egyebet nem csináltam, mint az előző lépéseket egy ilyen lépcső szerkezetbe fölrajzoltam, és ugye ez azt jelenti, hogy itt szépen egyik után következik a másik. Semmi újat nem mondtam. Van egy érdekes dolog, az, hogy statisztikák igazolják, hogy a hibáknak a nagyobbik részét még az implementáció előtt, tehát a szoftver esetében úgy implementálunk, úgyhogy kódot írunk. Tehát még a kódírás előtt követjük el. Tehát az igazán nagy hibák nem a kódban vannak, hanem valami tervezési specifikát. Tehát rosszat specifikálunk, nem ismerjük föl helyesen a követelmény. Ugye látják, és könnyen elképzelhető, hogy a hiba felderítése és a hiba elkövetése között minél több idő telik el, annál nehezebb javítani. Ugye a háznál is utaltam erre, hogyha fölépítettük a házat, vagy már épp beköltözés állunk, és még becsúszik egy újabb baba, akkor bizony-bizony, hát át kell gondolnunk, hogy most mit csináljunk. Ugye? És ez egy elég költséges manőverré fajul el. Mondjuk persze feltételezzük, hogy akarunk neki is egy külön szobát viszonylag rövid távon. Szóval, magyarul, itt van egy kis egyszerű diagram, nagyon-nagyon egyszerű, egy lineáris összefüggést mutat. Erre fele van a költség, és erre fele pedig hát az általunk bevezetett eddigi fázisok, lépések. És akkor erről leolvashatjuk, hogy hát akkor, hogyha mondjuk a tervezéskor elkövetünk valami hibát, és ez a verifikációnál derül ki, hát a köztelevő money, ami kell ahhoz, hogy helyrehozzuk, ugye tervezés, verifikálás, és leolvashatjuk ekkora. Nyilvánvalóan, hogyha a követelményeknél szúrunk el valamit, rosszul állapítjuk meg, és nem egy nagymama van, hanem három. Tehát, szóval ugye akkor őrült gond lesz, és ezt mondjuk a verifikálásnál, no pláne a karbantartásba kell érvényesítenünk, az borzasztó költségekbe kerül. Szóval ez az ábra kimondja, hogy mennyi pénz kell ahhoz, mert pénz általában erőködés, erőfeszítés, idő, emberi munka ahhoz, hogy helyrehozzuk a tévedést, és látják, hogy bizony-bizony, ha nagy a távolság időben, szervezésben, akkor nagy a kár, és drága a helyrehozatal. Ezért jó lenne valami olyan módon megváltoztatni a modellünket, hogy hát minél kisebb legyen a kár, hogy hamar észrevegyük, hogyha probléma van. Ezért kitalálták a vízesés modellt. A vízesés modell első látszatra pontosan ugyanúgy néz ki, mint a lineáris szekvenciális modell. Annyiban különbözik, hogy ilyen szaggatott vonalakkal jelöltem azt, hogy vannak visszacsatolások, visszalépések. Ugye ennek a kulcsa az az, hogy mindig, mikor szeretnénk átlépni egy következő, lelépni egy következő lépcsőre, akkor megnézzük azt, hogy önmagában véve ez a lépés végrehajtható-e, amilyen termékünk, amilyen részeredményeink eddig vannak, azok megfelelnek-e egyfelől az előző fázis végéhez, tehát konformak-e, korrektek-e, jók-e az előző fázis végéhez képest, illetve végrehajtható-e a továbblépés. Minden megvan ahhoz, hogy tovább menjünk. Ha nem, akkor visszalépünk. Tehát minden egyes fázisnak a végén kell, hogy legyen egy nagyon komoly ellenőrzés, amikor megvizsgáljuk azt, hogy hát tovább léphetünk-e. És ha nem, akkor korrekció, mert ilyen pici korrekciókkal esetleg uralható a dolog. Hát ez valahogy úgy néz ki, mintha ez egy ilyen kaszkád vízesés lenne, tudják, hogy egymás után több lépés van, innen jön ez a vízesés, és itt közben hát ezeket tekinthetjük ilyen visszapumpálásnak, mikor a vizet vissza kell vinni magasabb szintre, és ugye nyilvánvalóan minél későbbről visszük vissza korábbra, hát annál drágább, többe kerül nekünk a vízesés működtetése, ugyanannyi vízesés, víz előállítása. Szóval ez egy következő modell, és ez bemutatja, hogy finoman, iterálva érdemes haladni előre. Ahhoz, hogy hát a szoftver esetén a szoftver keletkezésének egyes fázisait itt egy picit átdolgozva ábrázolom az előzőekhez képest. És még egy fontos dolog. Van egy jó kérdésem. Mikor tudjuk, hogy elértünk a specifikáció végére? Mikor tudjuk, hogy befejeztük a tervezést? Csak úgy a hasunkra ütünk, és azt mondjuk, jó, terveztünk, mehetünk tovább. Vagy hogy megy ez? Ezt azért jó lenne előre megmondani. Mert hát persze ez azt jelenti, hogy az egyes fázisok közé már levertük a cölöpöket, de azt, hogy a fázison belül mi van, azt még mindig nem tudjuk. Tehát tulajdonképpen a fázison belül nagyjából ugyanúgy állunk, mint eddig. Persze ehhez is azért tudni kellene, hogy mikor jutottunk el a fázisok végére. Nagyon egyszerű a válasz. Egyes fázisok végére akkor jutottunk el, amikor a megfelelő anyagokat előkészítettük. A kérdés az az, hogy mik ezek a megfelelő anyagok. Hát ez az ábra, vagy ez a slide mutatja, hogy mit kell elkészíteni. A követelmény fázisnak akkor lesz vége, ha elkészül egy rendszerdefiníció és egy project plan. Ez két anyag, két elkészítendő termék, úgy is szokták mondani, hogy termék, product, artifact, ezek a hivatalos megnevezései, és ha ez a kettő megvan, akkor jó. Erre persze önök azt mondják, hogy ho-ho, hát áttoltuk ám a lovat a Schwarzkopf utcából a Show utcába, a döglött lovat. Hát most akkor, és mi van ezekben az anyagokban? Mert ugye attól, hogy itt megneveztem, attól mi nem jutottunk előbbre. Na kérem szépen, ez a tárgy erről szól. Ugyanis én minden egyes ilyen fejezet végén meg fogom mutatni ezeknek az anyagoknak a tartalomjegyzékét. Ugyanis ezekben az anyagokban felvonultatott ismeretek, tudásra szabványok vannak. Szabványok írják elő, hogy ezekben az anyagokban minek kell lenni. Én persze nem a szabványt fogom itt maguknak mondani, a DOD 2167-es dokumentációs szabványát, mert ott van vagy 80 különféle anyag, amit el kell készíteni, eszem ágában nincs. A DOD-ről hallottak, ugye? Vagy mondtam már, hogy mi az? Department of Defense, az amerikai adügyminisztérium, szintén egy nagy szoftver szabványosító társaság. Igen, bocsánat. Szóval lényeg az, hogy én azért meg fogom mondani, hogy ezekben mi van. Tehát amikor az egyes fejezeteket itt szépen végig fogjuk tárgyalni, akkor beszélünk mindenféle érdekes dolgokról, és a fejezet megkoronázásaként én megmutatom a tartalomjegyzéket, nem kérem számon, eszem ágában nincs, dehogyis én se tudom kívülről, hanem ott csak olyasmivel fogunk találkozni, amiről itt beszéltünk, és azt, hogy egy ilyen doksit hogy kell összerakni, az íme itt le lesz írva. És maguknak bármikor úgy hozza az élet, hogy kell egy projekttervet készíteni, akkor föllapozzák az ELZE anyagait, keresnek egy, vagy egy szabványhivatkozást, vagy egy ilyen listát, egy tartalomjegyzéket, és írnak egyet. Oké? Erről szól a dolog. Tehát rendszerdefiníció, project plan, ha ezek elkészültek, akkor és jóvá hagyják ezt. Ugye azt mondtam, hogy minden egyes ilyen lépés vagy fázisnak a végén van egy komoly ellenőrzést. Ezt az ellenőrzést ezzel a hárombetűs kóddal szokták nevezni, ez a Project Feasibility Review. Tehát PFR, Feasibility Review, ugye a feasibility, mint azt önök tudják bizonyára, az a megvalósíthatóság. Biztos hallottak ilyet, hogy milliókat fizettek ki megvalósíthatósági tanulmányra, és nem kaptak semmit, meg hát most, ha meghallgatják a tévét, akkor ilyeneket mondanak. Szóval lényeg az, hogy a Feasibility Study, Feasibility Review az a megvalósíthatóság áttekintése, ugyanis a megvalósíthatósági áttekintésben megnézik, hogy ez a rendszer definíció érvényese, tehát ez korrekt, tehát sőt, adott esetben itt alternatívák vannak. Tehát különböző változatok vannak. Itt van egy project plan, ami durván leírja, hogy fog kinézni a projekt a továbbiakban, mi vannak benne becslések, majd ezt meg fogom mondani, hogy mi van ebbe benne. Lényeg az, hogy ennek alapján a projektet vezető, hát érdekeltek, nevezzük így, a projektet vezető érdekeltek meghozzák a döntést, hogy megy-e a projekt, nem megy a projekt, ha megy a projekt, melyik változat szerint, és így tovább. Tehát itt még nagyon gyakran születik olyan döntés, hogy hát ez sajnos ez nem megvalósítható, mert a korlátozások olyanok, tipikusan nincs pénz, és így tovább. Tehát, szóval ez a PFR, a Project Feasibility Review. A következő fázisban, a specifikációban ugye el kell készíteni egy formális leírást, mint azt már tudjuk. Nos, ez a formális leírás tulajdonképpen három nagy részből áll. Van egy requirement specification. A requirement specification lényegében a specifikáció technikai része. Tehát a követelmények le vannak fordítva technikai részre. Ha úgy tetszik, az építész által készített engedélyezési terv az egy ilyen requirement specification. Egy meglehetősen formál, ugye rajzolt valami. De ennek is megvan a felépítése, majd át fogjuk nézni, hogy szoftver esetén ide mi kell. A következő egy preliminary user's manual. Én most itt user's manual-t emlegettem, de ezt egész nyugodtan ki lehet terjeszteni a felhasználói felületek, illetve a felhasználói dokumentum terveire. Kérem szépen, szeretném a társaságot meggyőzni arról, hogy egy tisztességes szoftvert azt nem úgy terveznek, vagy nem úgy készítenek, hogy elkészül a szoftver, és akkor lesz valamilyen felülete. És akkor hát az majd kiderül, hogy mi lesz a felülete. Nem, 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 nem. Ez úgy megy, hogy megtervezik a felületet. Tehát előre megmondják, hogy azt hogy kell kezelni. Ha azt utólag mondják meg, akkor a fene megette az egészet. És higgyék el nekem, hogy komoly szoftverek esetén, akár adminisztrációs, akár irányítástechnikai szoftver, precíz képeket kell definiálni, a menüs szerkezetet, a felépítést. Igenis, azt, hogy kell kinézni egy űrlapnak, mit tudom én, egy igazgatási, egy egyetemi költségvetési rendszerben, hogy kell kinézni a különböző űrlapoknak kötelezettségvállalás, költségvetés tervezés kapcsán. Hát az ott megvan, hogy ott minek kell lenni, megvan, hogy milyen összegeknek kell lenni, hogy milyen szempontok szerint lehet összegeket képezni, és így tovább. Azt nem a programozó találja ki, hanem komplett kész ernyő képekből indulunk ki. Vagy ugyanígy a vasútnál. Hát a vasútnál egy sor kódot le nem írtunk, és azon ment a vita, hogy a szakaszoló, amelyik érvénytelen, tehát magyarul ilyen-olyan, amolyan technikai jogból nem kapunk róla valós információt, például azért, mert mondjuk ellopták a kábelt, mert ilyen előszokott időnként fordulni. Tehát akkor azt most pontosan hogy jelöljük? Mert nem mindegy. Ugye az nem nyitott, nem zárt, hanem valami extra állapotú. Tehát egészen az abszolút részletekbe bele kell menni, hogy akkor ott most mi lesz. Igen, kérem szépen, a felületet nem utólag találják ki, hanem előre. Az rész, és ugyanígy a manuál, hát én itt users manualnek írtam, tehát felhasználói kézikönyvnek, tehát előre megmondjuk, hogy hogy kell kezelni. Az nem egy kiadódó dolog. És a harmadik anyag a verifikációs tervnek az előzetes változata. Ugye a verifikációs terv azt mondja meg, hogy a projekt többi részén hogyan fogok ellenőrizni. Hát ez megint csak egy nagyon fontos dolog, mert gondolják meg, hogy ezt a szoftvert nek mi csináljuk, és mi szeretnénk átadni. Mert ugye akkor jutunk hozzá a pénzünkhöz, vagy annak egy nagy részéhez, ha át tudjuk adni. Na most ezért borzasztó fontos annak a leírása, hogy mi a feltétele annak, hogy ezt mi át tudjuk venni. De ha a túloldalon ülünk, és mi vagyunk a megrendelők, akkor meg azt szeretnénk tudni, hogy hát mit fogunk átvenni, és hogyan. Mi lesz az az eljárása, hogy mi ezt átvesszük. Hoz valaki egy CD-t, tiszteleg, és benyújt 45 millió forintról egy számlát. Hát ez nem így van. Hát szóval hogy fogjuk azt ellenőrizni? Ez egyébként része önmagában a verifikációnak, de az, hogy általában a verifikációnak hol, mikor, mit lát bele a felhasználó, a projektvezetés, és így tovább, hát azt előre meg kell mondani. És hát ez a nagy áttekintés, ami a specifikáció végén van, ez a Software Requirement Review. Ennek ez a neve. Hát SRR, Software Requirement Review. A tervezést, az eddigi egységes tervezést két részre bontottam, architekturális, illetve részletes tervezésre. Az architekturális tervezéshez azt kellene tudni, hogy mi az, hogy szoftver architektúra. Erről fogunk beszélni. Most csak nagyon egyszerűen elmondom, hogy mi a szoftver architektúra. Mondok egy példát. Ha autóval mennek valahol a úton, kinéznek és látnak egy épületet, amelyik, mit tudom én, szép tornya van, és viszonylag nagy méretű, akkor ugye arra esetleg, mit tudom én, kereszt van a tornyon. Ugye azonnal tudják, hogy az templom. És ugyanígy, hogyha látnak, mit tudom én, egy ilyen hatalmas doboz épületet, sok-sok ablakkal, itt-ott erkélyek rajta, akkor látják, hogy ez egy ilyen, hogy hívják, ilyen szalagház, vagy mit tudom én, valami hasonló. Na most kérem szépen, az a borzasztó érdekes, hogy két templom sokkal jobban fog hasonlítani egymásra, mint egy irodaház meg egy templom, nem? Ugye azért azt elég jól észre lehet venni, hogy ez egy irodaház, az egy templom. Ez egy kutyaól, az egy gyárépület. Tehát nehéz eltéveszteni. Tehát az összes templomban van valami hasonló. Tulajdonképpen az, hogy ez milyen vallásra készült, az majdnem mindegy. És ugyanígy az irodaépületek között, meg a lakóépületek között is van valami belső hasonlóság, amiről első ránézésre el lehet dönteni, hogy ő micsoda. Persze időnként marra nagyot csalódunk, mert itt tudom én disznóolnak nézzük, azt kiderül, hogy elnöki palota, de mondjuk ritka az ilyen. Tehát magyarul van valami általános képe a különböző típusú épületeknek, ugyanígy van valamiféle általános felépítése a szoftvereknek. Az architektúra arról szól, hogy mik a fő alkotórészek, és ezek hogyan kapcsolódnak össze. Milyen elemekből épül föl a szoftver, és hogyan kapcsolódnak ezek az elemek. Erről szól az architektúra, és az architekturális terv, vagy architektúra terv, az egy fontos dokumentum, amelyik leírja a nagy komponenseket. Hát most gondolják meg, nem mindegy, hogy egy, mit tudom én, egy webes alkalmazást, azt hogy készítünk el. Ez a PDR, ez ugye ennek az architekturális tervnek az áttekintését jelenti, ezt úgy hívják, hogy Preliminary Design Review, ugye előzetes tervezési áttekintés. Majd következik a részletes tervezés. A részletes tervezésnek pedig ugye az a lényege, hogy meg kell, hogy legyen ez a kotta, ugye, amin végigmegyünk, és ott meg kell lenni minden egyes lépésnek. Valamint még egy dolog, ugye ahhoz, hogy mi sok embert tudjunk mozgatni, sok-sok programozó, ahhoz az kell, hogy az egyes programozóknak egyszerű feladatokat kell adni. Tehát a programozók nem úgy dolgoznak, hogy végignézik a követelményeket, meg a specifikációt, ezt mindenki úgy gondolja, hogy ő valamit megcsinál ebből. Abból nem lesz program. Ez csak úgy megy, hogy mi megmondjuk a programozónak, hogy drága kedves kollégám, tessék szíves lenni írni egy ilyen metódust. Vagy azt mondjuk, hogy itt van egy űrlap, ugye az űrlap definiáltam, most mondtam, hogy a specifikációnál definiáltuk, ezt az űrlapot tessék szíves lenni, mit tudom én, AVT-vel megcsinálni. Vagy mit tudom én, milyen fejlesztő eszközzel előállítani, és elkészíteni. És jön egy másik kollega, ennek az űrlapnak a mezői mögé tessék szíves lenni, a mit tudom én, milyen adatbázist megcsinálni. Tehát abszolút konkrét feladatokat kell mondani. A programozók nem fogják maguktól kitalálni, hogy mit kell csinálni. Tehát magyarul a munkát le kell bontani elemi lépésekre. Olyan lépésekre, amelyek kiadhatók, ellenőrizhetők. Hát így tudok egyszerre mozgatni sok-sok embert. Na most a munkának ezt a szétszedését, ezt a lépéssorozatot, ezt úgy is szokták nevezni, hogy Work Breakdown Structure, WBS, ez nem egy ilyen birkózó szövetség, akinek az emberei harcolnak a tévébe szombat este, hanem Work Breakdown Structure, hát ennek ez a neve. Elmennek dolgozni, és akkor azt mondják, hogy tessék szíves lenni erre meg erre valami Work Breakdown Structure-t készíteni, akkor maguk fogják tudni, hogy mi a dolguk. Na most ebbe benne vannak ugye tehát a részletes tervek, gyakorlatilag programozóra, emberre lebontva. Véglegesíteni kell a felhasználói kézikönyvet, a verifikációs tervet, és hát ez a Critical Design Review, a CDR, amikor ellenőrizzük, hogy minden megvan, majd pedig jön az implementálás. Az implementálás során hát folyamatosan szokott lenni code review. Kérem szépen, ez kód felülvizsgálat, ez egy nagyon érdekes dolog, nagyon komoly, nagyon nagy cégek csinálják, ugyanis a programozóknak ilyen-olyan-amolyan formában be kell időről időre mutatni a munkájukat. Majd fogunk a fél év végén erről beszélni, és mások felülvizsgálják ezt a munkát. Ez nem a csesztetésnek egy speciális formája, hanem nem, kérem szépen, ez a munkának a része. Igen, mit tudom én, Fagan 2 review van az adott cégnél, és olyan cégnél, ahol több ezer eurót, sok ezer eurót keresnek az ottani programtervezők, meg programozók, és igen, kérem, három havonta mindenkire sor kerül, és review van, és hetente minden egyes szereplő megy bizony, és nézegetik a programját. Igen, kérem, mert ebből is egyébként ebből lehet tanulni. Csak úgy mellékesen szoktak maguk kódot írni? Hát néha nem. És olvasni szoktak-e? Hát azt ritkábban. Tehát tipikusan nem annyira olvasnak, hanem inkább írnak. Hát hogy a bánatban van ez? Hát pedig megírt kódból rengeteget lehet adott esetben tanulni. Szóval magyarul ez a rendszeres felülvizsgálatnak a része. És hát az acceptance test plan, ugye ez az átadási teszt tervei, ugye az előbb itt már említettem, hogy az átadási folyamat, az átadás eljárása, amikor a szoftvert kibocsátjuk és átkerül a felhasználó, most egy vagy több felhasználó kezébe, hát ennek van egy folyamata, ez van itt leírva. Az SCR a source code review, az ATR pedig az acceptance test review. A validáció az utolsó ilyen fázis, ahol minden dokumentációnak a felülírt változatát, hiszen elvben, ugye, hogyha változtatunk valahol valamit, akkor annak az összes következményét ha úgy tetszik, az összes előzményét is át kell változtatni. Tehát, hogyha mi a tervezés, mondjuk a részletes tervezés után belenyúlunk a speckóba, meg kiderül, hogy valami el van rontva, akkor bizony-bizony a speckótól kezdve mindent végig kell változtatni. Hát ezek lesznek az updated, tehát az updated dokumentációk, és keletkezik egy projekt, tehát kell csinálni egy projekt kiértékelést, mert végül is a projektnek túl azon, hogy egy szoftver készült, a projektnek is van egy eredménye. Mert a mi belső szervezettségünk, nekünk ilyen tapasztalataink vannak, kiderült, hogy a Miska meg a Jancsi nem tud együtt dolgozni, mert megették egymást. Tehát igen, hát ezek nagyon fontos tapasztalatok, nem? De ezt mondjuk nem dörgöljük a megbízó óra alá, mi ezt tudjuk, és jobb, hogyha levonjuk ezeket a következtetéseket. Itt van egy Product Release Review, ugye a kibocsátás előtti végső áttekintés, és van egy PPM nevű Project Postmortem, ugye a halál után. Ez a postmortem, ez egy tipikus iparban előforduló, mit tudom én, fölrobban a reaktor, akkor postmortem, ugye nézzük, hogy mi is történt. Tehát, szóval Project Postmortem, illetve Product Release Review. Kérem, én tudom, hogy maguk szeretnék ezt tapasztalni, átélni, mert ugye akkor érez az egész tárgy valamit, és itt jön az utalás az SG Lab 4-re, tehát a Software Labor 4-re, ugyanis a következő fél évben azok a kiváltságosok, akik átjutnak ezen a tárgyon, azok labor keretében egy fél év során nagyjából ezeket a doksikat elkészíthetik. Igen, abban a kiváló kitüntetésben részesülnek, hogy végrehajthatnak egy ilyen tervet. Igen, a gyakorlatban szépen előveszik az én silabuszomat, meg egyéb anyagokat, és szépen végigcsinálják. Ez lesz a labor 4. De ugye értik, hogy ezt most nem lehet ezzel a tárgyal párhuzamosan csinálni, mert ott csinálnak verifikációs tervet most a fél év elején, mikor se tudják mi az. Most szépen megtanuljuk, ez a fél év rámegy, következő fél évben meg uki gyakorolják, mint a szél. Oké? Okay? Egy újabb modell. Kérem szépen, ez egy másik modell, már múltkor is fenyegettem magukat, ugyanarról a csajról mindenféle képet lehet készíteni, előről, oldalról, fölülről, alulról, amit csak akarnak, hát ez egy másik irányból készült kép. A fázisok itt láthatók, a követelmény meg a specifikációt most összevontam, hogy szebb legyen az ábra. Itt van az architekturális tervezés, részletes tervezés, itt alul az implementáció, ugye ez a normál haladási irány. A visszalépés, ugye a visszacsatolás az a szaggatott vonal. És most itt pedig elindulunk egy fölfelé menő irányba. Miről van szó? Kérem, ezt úgy hívják, hogy V-modell, azért V-modell, mert ez ilyen V-betűt formáz, és tulajdonképpen egészen a megvalósításig, hát hogy mondjam, folyamatosan bontottuk szét, tehát finomítottuk eredendően, ez egy analízis jellegű modell volt, tehát definiáltuk a követelményeket, specifikáltunk, megnéztük, hogy milyen szerkezetben kell megvalósítani, és a végén eljutottunk odáig, hogy itt el kell készíteni egy csomó kódot. Na most én nem beszéltem arról, eddig ezt az aspektust nem hangoztattam, hogy kérem szépen, oké, van 300 programozó, aki ír mindenfélét. De hogy lesz ebből egy program? Ezt a rengeteg programot valahogy össze kell rakni. Sőt, mi több, ez az összerakás az ellenőrzéssel párosul. Tehát ez nem úgy van, hogy 300 programozó összes metódusát, űrlapját, adatbázis utasítását, akármit úgy összeálljunk egy direktoriba, azt adj Isten, hadd fusson. Hát ilyen a büdös életben meg nem fog mozdulni, ugye érzik, hogy ebből soha nem lesz semmi. Ezt szépen finoman lehet összerakni, erre vannak módszerek, ezt hívják integrálásnak. Egy csomó részt egyébként nem is magunk készítünk, hanem készen van, vettük, hoztuk, kaptuk, és így tovább. Tehát amikor összerakjuk a rendszert a különböző elemeiből, ezt úgy hívják, hogy integráció. Na most, ha egy ilyen alulról fölfele építkezés zajlik, ami pontosan követi ellentétes irányban a fejlesztést, akkor Az implementáció után következik a unit test, az egységteszt. Az egységteszt az, amikor az a programozó, aki kapott valami feladatot, az önmagában egy ilyen programozói feladat tesztelése megtörténik. Ez lényegében a részletes tervekkel tart egyensúlyt, hiszen gondolják meg, mi a részletes tervekben egyénre lebontva készítettünk egyéni feladatokat. Tehát ez a piros azt jelenti, hogy a részletes tervel egyensúlyt, részletes tervben meghatározottakkal egyensúlyban levő egység, program egységeket tesztelünk. Ha tovább rakjuk össze a szoftvert, akkor eljutunk oda, hogy integrációs teszt lesz, és az integrációs teszt pedig az architektúra tervel tart egyensúlyt, hiszen mit mond az architektúra? Az architektúra azt mondja, hogy kik a fő komponensek, és hogy működnek együtt. Hát nyilvánvalóan az architekturális tervezéssel azt tart egyensúlyt, hogyha a komponensekből összeraktam architekturális elemeket. És a végén jön a rendszerteszt, amikor az egész rendszert a specifikációval állítjuk szembe, tehát a specifikáció és a rendszer áll egymással szembe, és a követelmény és a validáció, mint ahogy ezt már említettem az előző ábrán, szintén egyensúlyt tart. Tehát a validációnak tehát a lényege, hogy érvényes. Tehát tényleg ilyen lovat akartunk-e? Vagy csak úgy amúgy kijött egy négylábú, aki mondjuk esetleg ugat, de lovagolni nem lehet rajta. Tehát... Szóval ez egy másik modell, a V-modell. Milyen bajaink vannak ezekkel az életciklus modellekkel? Hát itt le van írva, mert ezek ugye teoretikus modellek, szép az élet, hogyha így néznek ide, hát persze az élet nem ilyen, és nem így szokott kinézni. Ritkán követi a valóságot ez. Általában egy borzasztó nagy probléma szokott lenni, hogy a felhasználó vagy a megbízó a követelményeket az elején nem tudja összefoglalni. Tehát ez a baj, hogy amikor a projekt felénél tartunk, már a szoftver félig kész van, és akkor a megbízó rájön, hogy már lát esetleg bizonyos részeket, akkor rájön, hogy hű, de marha jó lenne még ez, meg az, meg amaz. Hát ő is okosodik, nem csak mi. Tehát, és akkor a követelmények átesnek változáson, amitől persze időnként elég durva következmények lehetnek. Az ügyfélnek, tehát a megbízónak nagyon gyakran nincs elég türelme. Nincs elég türelme kivárni azt, hogy mi produkáljunk valamit, éppen ezért nekünk hirtelenjébe, tehát adott esetben, majd hogy látni fogják, ilyen úgynevezett quick and dirty, tehát gyors és disznó megoldásokkal ki kell szúrni a szemét, és okvetlenül kell neki mutatni valamit, mert ő akkor nyugodt, ha már látja, hogy mit tudom én, elkészült akárány ernyőkép. Az, hogy mögötte még nem működik, az nem érdekes. Egy a lényeg, hogy ő már ottan boldog legyen néhány résszel. Az is tény, most a mi magunk oldaláról ismerjük el önkritikusan, hogy mi is szeretünk ám csúszni, mert ugye a fejlesztőknek egy tipikus tulajdonsága, hogy csak akkor dolgoznak, ha nagyon muszáj. Tehát amíg valami nagyon borzasztó erős behatás nem éri a csapatot, addig nem dolgozik, vagy mással foglalkozik. Igen, na hát ezek voltak a lényeges dolgok, és akkor, hát kérem szépen, szünetet tartunk, mert óra van. Akkor itt szünet után egy újabb modell. Ez az újabb modellnek az a neve, hogy prototípus és iteratív inkrementális. Az iteratív... Az iteraktivitás abban nyilvánul meg, hogy itt egy ilyen iterációs hurok van, ennek az előrevezető ága az nagyjából megfelel a hagyományos lineáris szekvenciális modellnek. Mondjuk a tervezésnél hát egy ilyen gyors tervezésről van szó, majd kiértékeljük, és itt szándékunk az, hogy a tapasztalatok alapján visszamegyünk, újra definiáljuk a követelményeket, vagy... És akkor itt jön az, illetve és, inkrementális is, mert a tapasztalatok alapján a követelményeket nem csak újra definiáljuk, hanem ki is egészítjük. Tehát például készítünk egy, mit tudom én, egy baráti cégnek valami munkaidő nyilvántartó programot. és akkor ezt első változatban szépen végigmegyünk, ezen gyorsan produkálunk egy ilyet, majd ebből a második körbe készítünk egy javított változatot, amit kiegészítünk például azzal, hogy ennek alapján számoljuk a bért is. Tehát folyamatosan, inkrementálisan hozzáadunk, és ebbe járunk, ebbe körözünk. A prototípus az tulajdonképpen ennek egy speciális esete, gondolom azt, hogy prototípus, azt hallották már ezt a kifejezést. A prototípus egy olyan termék, amelyik hát az igazi végső terméknek még csak egy olyan gyengén fejlett változata. A prototípus valójában arra van kihegyezve, hogy bizonyos kritikus viselkedéseket, pontokat meg tudjunk nézni, hogy működni fog-e, mi lesz, hogy lesz. Na most ezt a szoftvernél is szokták csinálni. Lényegében a prototípus az egy ilyen, hoppá, ez egy ilyen extra kör, ezen az első kör ebben az iterációban. Beszélhetünk olyanról, hogy gyors alkalmazásfejlesztés, amelyik valójában ennek az iterációnak lehet egy alváltozata. Ma meglehetősen jó eszközeink vannak arra, hogy ilyen gyors alkalmazásfejlesztéseket készítsünk. Gondoljanak arra, hogy ma egy webes áruházat elkészíteni az igazából órák kérdése, és a legnagyobb munka benne föltölteni a cég, tehát a termékek adataival. Tehát önmagában egy átlagos webes alkalmazást, akár üzleti jellegű alkalmazást, ezt pillanatok alatt föl lehet dobni, és ugye ma már teljesen általánosak az olyan rendszerek, hogy ugye fölrajzoljuk az űrlapot, tehát komponálható, összerakható, összedobálható a kezelői felület, egyes elemei mögé odarakjuk, hogy az milyen adatbázis elemeknek felel meg, és ebből pillanatok alatt lehet építeni olyan konstrukciót, amelyik legalábbis kielégítően, alacsony szinten kielégítően működik. Hát ezt hívják ilyen gyors alkalmazásfejlesztésnek. Ez egy nagyon szép modell, ez ennek az a neve, hogy spirálmodell, és hát azért spirális, mert egy ilyen csigavonalban tekeredik ez az ábra kifele, és az egyes térnegyedek beszédesek. Az ábra innen indul, nagyon fontos, jegyezzék meg, hát persze majd lesznek olyanok, akik a vizsgán, mit tudom én, rajzolnak ilyet, egy ilyen csigát, aztán valami, mert ugye emlékeznek erre. Lényeges, innen indul, az első ilyen síknegyedbe van a követelmények meghatározása, ezt itt tervezésnek nevezték, de valójában arról van szó, hogy a követelmények, tehát az előző iterációs modellben a tetején vagyunk, hogy a követelmények meghatározása, hát első esetben a prototípussal kapcsolatos kezdeti követelmények, majd következik egy kockázatelemzés, itt meg kell nézni azt, hogy az adott követelmények kielégítésének milyen kockázatai vannak, mivel jár, mennyi pénzt veszíthetünk, mit nyerhetünk, és így tovább, és itt következik egy nagyon fontos döntés, az, hogy go-no-go, ilyenről már beszéltünk, ugye, a feasibility, tehát a megvalósíthatósági elemzésnek ez a vége, hogy megy a dolog, vagy nem megy. Hát mondjuk ez egy használható javaslat, ezért következik az engineering, tehát a technológia, amikor összerakunk egy ilyen produktumot, egy prototípust. Ez egy kezdeti protó, majd pedig a protót, hát adott esetben a felhasználóval együtt, vagy más userekkel együtt kiértékeljük, és látják, hogy visszajutottunk oda, mint az előbb, ugye az iteráció végén, hogy most akkor gondolkodhatunk azon, hogy mit érdemes változtatni, bővíteni, mert most már egy ilyen működő prototípusunk van, és akkor a kiértékelés alapján új követelmények, újabb kockázatelemzés, megint döntés, csináljuk a következő prototípust, megint kiértékeljük, és ebbe járunk szépen körbe-körbe, egész addig, míg egyszer azt mondjuk, hogy no go, mert most megállunk, és most nem megyünk tovább. Na most ebben egyébként az a borzasztó szép, hogy tulajdonképpen magába foglalja azt a gondolkodási egységet, amin az emberi gondolkodás alapul, ugye az emberi gondolkodás szintetikus, illetve analitikus. Tehát van olyan idő, amikor összerakok, mikor konstruálok, és van olyan idő, amikor ötleteim vannak, és van olyan időszak, percek választhatják el ezeket, van olyan időszak, amikor elemzek, amikor kritikus vagyok, Ó, hát hülyeség ez az ötlet, ne is így csináljuk. Legyen az, és akkor megint átmegyek egy konstruktív, szintetizálós periódusba, hogy ilyen ötlet, olyan ötlet, és akkor megint elemzem. Tessék nézni, ez a követelmények összeírása, ez a síknegyed, ez egy konstrukciós, ez egy szintetikus rész. Ez egy, a kockázata, hogy a neve is mondja, analízis, egy elemzés. Nekiállok, és megnézem, hogy ez most miért jó, miért nem jó, és így tovább. Ebben a fázisban megint egy konstrukció van, itt szintetizálok, létrehozok egy új produktumot. Itt a neve is mondja, kiértékelek, megint elemzek, vizsgálok, tehát megint kritikus vagyok. Tehát itt fejlesztek, ebben a síknegyedben, ezekben pedig elemzek és vizsgálom. Tehát nagyon szépen leképzi a szokásos emberi gondolkodást. No kérem, akkor most jön egy újabb fejezet, és lényegében ennek a szoftver processznek a vége az a CMM, a Capability Maturity Model, ez a neve. Ma már CMM 2 szokott lenni, tehát ennek egy továbbfejlesztett változata van. A következőről szól, ugye az alapgondolatunk az volt, hogy a fejlesztési folyamatot vizsgáljuk, és a fejlesztési folyamatot szabjuk meg, és arra számítunk, hogyha egy jó fejlesztési folyamatunk van, akkor jó termékünk lesz. Na most hogyan tudjuk mérni a fejlesztési folyamatot? Hogyan tudjuk azt mondani, mert látszik, itt most nem termékre koncentrálunk, hanem például egy cégre. Egy céget megvizsgálunk, és megnézzük, hogy neki milyenek a folyamatai, és akkor valahogy kell osztályozni. Azt kell mondani, hogy ez a cég jobb, mint a másik. Minek alapján tesszük ezt? A hasunkra ütünk? Vagy hogyan? Hát ez egy de facto, tehát tényszerűen standardként működik. Azt is hozzáteszem, hogy az ISO-ról talán már hallottak, az ISO-nak is a 9000-es szabvány körül, ilyen minőségbiztosítási szabvány körül, ott is vannak ilyen szoftverprojekttel kapcsolatos szabványai, de igazából az közel sem tekinthető olyan jól sikerültnek, mint ez, és az ISO folyamatosan az elmúlt 10-15 évben folyamatosan megy át a CMM rendszerbe. Igen, ez az amerikai rendszer, ez úgy tűnik, hogy jobb. Ezt egyébként a Software Engineering Institute találta ki, és ő fejlesztette ki, ez a SEI, megkereshetik a honlapját. Megint kérem, aki mérnök akar lenni, annak tudnia kell, hogy ki a SEI. Tehát a Software Engineering Institution egyébként a Carnegie Mellon University-nek egy ilyen melléküzemága, vagy azzal szimbiózisban él, szintén meglátogatandó weboldal, a Carnegie Mellon, azt hiszem talán link is van rá, a Carnegie Mellon University-t érdemes megkeresni, mert szoftver technológiában ők nagy hatalom. Lényegében ők fejlesztették ki együtt a DOD-val, a Department of Defense-el, tehát a hadsereggel. Na, miről is szól ez a CMM? Tehát a CMM az tulajdonképpen hát egy ilyen vezérfonal, hogy a mérnöki módszerek jóságát, kiválóságát valahogy meg tudjuk állapítani, mérni. Egy nagyon fontos következménye, hogy az egy dolog, hogy megmérjük, hogy mondjuk egy cég ilyen vagy olyan vagy amolyan. De nyilvánvalóan, hogyha egy cégre mi azt mondjuk, hogy hát ez közepes, közép kategóriájú, megkérdezi a cégvezetés tőlünk, na jó, de mit kell nekem ahhoz tennem, hogy én jó legyek? Ugye ez egy borzasztó fontos dolog, hogy ha valaki előre akar lépni, akkor merre van az előre? És ez a CMM, ez megmondja nekünk azt is, hogy mi a szervezetünket hogyan tudjuk fejleszteni, hogyan tudjuk korszerűsíteni. Ezt valahogy úgy képzeljék el, ezt az egészet, mint a szállodákban, ugye ott vannak csillagok, biztos tudják. Van olyan, hogy 2 csillagos szálloda, meg van olyan, hogy 5 csillagos. Ugye nem tudom, hogy jártak-e 5 csillagos szállodába, hát legfeljebb én úgy kívülről nézegettem őket. És nyilvánvalóan egy 5 csillagos az másképp néz ki, és más szolgáltatásokat ad, mint a 2 csillagos. Na most, de ahhoz, hogy egy 2 csillagosból 5 csillagos legyen, annak megvan a menetrendje. Csak érdekességképp mondom, hogy van egy másik osztrák barátom, akinek van egy fogadója a hegyekbe, és én nagyon jól emlékszem arra, hogy amikor ő két csillagról háromra akart váltani, akkor ő elment a, mit tudom én, milyen industry kamer, tehát ilyen iparkamarához, vagy szállodások kamarájához, és kapott egy kottát. És akkor ő megnézte, hogy mit ír elő a kereskedelmi kamara arra, hogy aki háromcsillagos fogadó akar lenni, annak mit kell tudnia. És emlékszem, hogy az egyik nap beállított egy marha nagy szatyor hajszárítóval, ugyanis elő volt írva, hogy minden szobába kell a hajszárító. És akkor nagyon egyszerű, ő ezt végigolvasta, ezt a kottát, és tudta, hogy a hajszárító hiányzik, a konyhán kell egy mit tudom én, milyen mosogató még, meg végignézte, és akkor mikor kész volt, akkor elment, szólt a kamarának, a kamara ellenőreit kiküldték, megvizsgálták, stb., meg fizetett egy csomó pénzt, ugye ez volt a lényeg, és akkor meglett a harmadik csillag. És akkor időnként a kamara kijön, és ellenőrzi, hogy tényleg mindenütt van-e hajszárító. Szóval valami hasonlóképp működik ez a CMM is. A CMM-nél is 5 szint van, de lehet, hogy van már 6 csillagos szálloda, fogalmam sincs, de itt 5 szint van. A szintek száma megfelel a mi osztályzatainknak, tehát az egyes az kezdetleges, a második az ismétlődőnek nevezzük, a harmadik definiált, a negyedik menedzselt, és az ötödik az optimalizált. A lényeget kell tudni, hogy ezek a lépések, tehát hogy ezek a szintek mit jelentenek. Az initial, tehát az egyes szintű, először is, ez nem a szoftver. Tehát nem a szoftverre mondjuk, hogy CMM2 vagy CMM1, hanem egy cég. Egy céget lehet auditáltatni, tehát ez megint csak borzasztó sok pénzbe kerül, kell hívni egy auditort, és akkor sőt előtte megvan, hogy ilyen előauditálást kell csinálni. Ennek megvannak a forgatókönyvei, hogy ez pont hogy megy. Egy a lényeg, hogy baromi sokat kell érte fizetni, és akkor jönnek, és nekik is vannak ilyen listáik, meg hogyha eleget fizettünk már, akkor ezt a listát odaadják, vagy egy részét odaadják, és akkor tudunk készülni rá. Egyébként Balla Katalin tanárnő, hát ő egy ilyen kis intézetet hozott létre, ő is a mi tanszékünkön van. Neki előminősítői jogai vannak ilyen, ő megszerezte a SEI-nél ezeket a jogokat, pályázaton kapott, nyert pénzt ahhoz, hogy elvégezze a megfelelő tanfolyamokat, és fizesse a tagdíjat, és rendszeresen továbbképezze magát. Ő itt Európának ezen a szögletében, hát egyike annak a nagyon-nagyon kevésnek, aki ilyen dolgokat tud csinálni. Szóval lényeg az, hogy tehát a céget auditálnak, és a második szint, a repeatable, hát az egyes bárki, aki nekiáll és kódot buherál, az egyes szint kész, bukta. Na most a második, ez azt jelenti, hogy valamiféle ismétlődő technika van. Tehát magyarul a cégnél van egy olyan fejlesztési folyamat, amelyik valami nagy vonalakban definiált, és ezt alkalmazzák a projekteken. Tehát, hogyha kijön egy auditor, és megkérdezi, hogy kérem szépen, hol vannak azok a dokumentációs minták, amiknek alapján a dolgozóknak dolgozni kell, akkor tudnak mutatni valamit, ezek közel nem szabványosak, nem felelnek meg a projektben elfoglalt helyük és stílusuk szerint, de valami van. A harmadik szint, a definiált, az azt jelenti, hogy van egy meghatározott fejlesztési folyamat a cégnél, és ez megfelel a szabványoknak. Tehát itt ad hoc, hasraütéses alapon valami van, itt már a szabványok szerinti folyamatok működnek. A negyedik szint, az annak a kulcs szava, hogyha ezt használnám, az, hogy mérés van. Ugyanis eddig igazából a mérés az abban merült ki, hogy elkészült ilyen vagy olyan anyag. Na most a a negyedik szinten már a folyamat megjósolható. Tehát ott már a folyamatból szerzett mérési eredmények vannak, és ezek felhasznált mérési eredmények a szoftver folyamat tervezése és végrehajtása során. Tehát itt már meg lehet mondani, hogy tényleg mit tudom én, még mit tudom én, 3 hét van hátra, és akkor az nagyjából tényleg 3 hét. És az 5-ös, az az optimalizált, ez már olyan magas szintű, hogy magát a folyamatot tudjuk tervezni, precízen angolni adott esetben a létrehozandó termék minősítéséhez, specialitásaihoz alakítva. Tehát ez az 5 szint. Itt mindegyik szint le van írva, hogy mi a lényeg. Most, hogyha az 1-es szintet nézzük, akkor a szoftverfejlesztési folyamat ez a zsák, aminek van valami bemenete, meg van valami kimenete, de hogy egyáltalán nincs ezen valami tényleg elszorult, abszolút elszorulás, ahol nem megy át semmi, és hogy ebből mikor mi jön ki, azt nem tudjuk. Ugye ezt a zsákba nem látunk bele, vagy kijön belőle valami, vagy nem, vagy használható lesz, vagy nem, senki nem tudja, hogy hol tartunk. Ez a kezdetleges. Ugye az ismétlődőbe arról van szó, hogy van egyfajta gyakorlat, egyfajta projektvezetési gyakorlat, vannak bizonyos töréspontok, vannak csomópontok, amiket meg lehet vizsgálni, hogy most túljutottunk, mit tudom én, a specifikációs fázison, van ilyen dokumentációnk, és így tovább. De tehát van egy bevett gyakorlat, de ez egyáltalán nem szabványos. A szabványos, a harmadik, ugye az azt jelenti, hogy a struktúrák most már, tehát már belelátok az egyes részdobozokba is. Ezen szerkezeti bontás, ez megfelel a különböző szabványoknak, és e szerint haladunk tovább, és eljutunk a 4-esig, és a 4-esnél már különböző méréseket végzünk, már követjük azt, hogy ki mit dolgozott, mivel foglalkozott, melyik programrészt, hányszor javítottuk, milyen dokumentáció készült el. Erre vannak, utaltam rá, hogy vannak bizonyos metrikák, a Software Metrika című segédtudomány ezzel foglalkozik, hogy mit érdemes mérni. Hát itt a CMM az mond erről valamit, hogy mikor, miket érdemes mérni, és az előrehaladást itt már a mérések alapján áll. És az utolsó az optimalizálás, amikor, hát ahogy itt az ábra is mutatja, e két elem helyett bevetünk egyet, mert össze tudjuk vonni, mert optimalizálni tudunk, mert mi olyan borzasztó okosak vagyunk már, és olyan fejlett a módszertanunk, hogy már szabni tudjuk a technológiai folyamatot is. Tehát nem csak a termékben gondolkodunk, hanem a terméknek megfelelően szabott folyamatot állítunk elő. És ennek megfelelően hát újra és újra, tehát folyamatosan javítjuk a cég belső működését. 1997-ből van néhány mérték, a relatív hibasűrűséget mutatja szintenként, hát hogyha az 1-es szinten a relatív hibasűrűség 1, ugye amiről beszéltünk, hogy nagyjából a 90-es évek közepe táján ez olyan 1% környékén vagy az alatt volt, hát ahhoz képest az 5-ös szinten 500 az érték, tehát 20-szor kisebb a hiba. Hát azért ez a minőséget alapul véve, hát azért ez egy 20-as faktor, az azért nem semmi. A 2001-ben végzett a SEI egy felmérést, 1012 szervezetet vizsgált meg, akiknek egyáltalán volt ilyen CMM minősítésük, és a következők derültek ki, hogy ebből 200 ért el level 3-at, és a 4-es, 5-ös szintet 132 cég ért el. Na most ezek közül megnézett 25 4-es és 35 5-ös szintet elért céget, és a következő statisztika született, 32 indiai, 24 amerikai, és tetszik látni, hogy kínai, ausztrál, izraeli. Nagyon érdekes, ugye, hogy nincs egyetlen egy európai se. Ennek nagyon egyszerű az oka, elsősorban ugye az, hogy az Európában az ISO a mértékadó, és viszonylag kevéssé népszerű ez a CMM. Én azért is veszem a CMM-et, mert ez egyszerű, világos, áttekintető, és e felé halad a világ, az ISO is. De egyébként, mondom, már nagyon sok mindent átvett belőle az ISO, és hát nem véletlen, hogy indiai meg amerikai cégek vannak a listán. És ezek a cégek, ezek tipikusan beágyazott rendszerekkel és real-time rendszerekkel foglalkoznak. Tehát ezek általában olyan szoftvereket készítenek, amik kritikusak. Szóval itt nem lehet az, hogy csak úgy összebarkácsolunk valamit, és akkor majd kijövünk. Tehát ahhoz olyan cégek kellenek. Ezzel együtt én azt mondanám részint, tehát viszonylag közvetlen tapasztalatok alapján, hogy az indiai cégekkel legyenek óvatosak. Szóval az indiai cégeket mindig egy picit fenntartással érdemes kezelni, különösen európaiként. Mire gondolok? Arra például, hogy indiai cégek hajlamosak olyat csinálni, hogy felvesznek európai munkaerőt bright face-nek. Tehát arra, hogy rajt jól minősített például magyar vagy német embereket, hogy velük igazolva azt, hogy ez a cég milyen baromi jó, és aztán ezek az emberek csak azért vannak, hogy az ő nevük rajta legyen dokumentációkon, a melót pedig elvégzik ilyen indiai rabszolgák. Tehát igen, ez valóságos helyzet, tehát ismerünk ilyen történeteket. Na, vigyázni kell. Nos, hát egyébként hozzáteszem, tehát ilyen CMM, ha egy cégnek CMM 3-as minősítése van, az már egész jó. Tehát Magyarországon van egy pár cég, akiknek 3-as van, és hajtanak arra, hogy CMM 4-est produkáljanak. Én is együttműködésben vagyok egy céggel, talán hallották a nevét, a máshol nem, akkor a borellátást szokták adni a Schönherz Kupa alkalmával, az Evosoft nevű cég. Az Evosoftnek 3-as minősítése van, és ez egy komoly dolog. Ő egy Siemens al vállalkozó és egy Siemens alcég. Tehát bizony a CMM 3-ast azt már meg kell süvegelni. Tehát nehogy azt higgyék, hogy az kevés, nem. Az komoly dolog. Hát ennyit szerettem volna elmondani. Most ebből mi a tanulság? A tanulságot tavalyról mondanám. Egy hallgató, aki ugyanígy ült a padsorokba tavaly, mint maguk itt, elment az állásbőrzére. Nem tudom, hogy az idén is lesz állásbőrze. És valamelyik cég standján ott beszélgetett az ott jelenlévő képviselővel, és rákérdezett a kollega, mert ő ugye hallotta itt, hogy CMM, tessék mondani, ennek a cégnek milyen minősítése van. És teljesen a standon ki voltak ütve, hogy hát maga ezt honnan tudja, hát mit, igen, tényleg, és maga ezt tanulja, itt az egyetemen tanít, ő de jó. És a kollega borzasztó büszke volt, ő jött vissza, és nekem jelentette, hogy őt szakmabelinek tekintették. Tehát látták, igen, hát olyat tudott kérdezni, ugye, mert azért ez egy szenzitív dolog ám. Tehát ez azért érzékeny, hogy hanyas tetszik lenni, szóval igen, hát persze. És igen, ezt erre buktak, és a kollega hát csak úgy érdeklődött, nem akart ő még elhelyezkedni, a másodéves volt, és büszke volt rá, hogy őt a szakmabeliek megsüvegelték. Tehát, de most gondolják meg, ha maguk 1-2-3 év múlva elmennek egy interjúra. Hát azt, hogy milyen céghez mennek, annál a cégnél hogyan dolgoznak, és így, hát ezt illik tudni, nem? Hát ez a minimum, amit föl kell tudni készülni. És hogyha a cég azt mondja, hogy kérem szépen a maga perspektívikusan, mit tudom én, itt foglalna helyet a cégben, mit tudom én, mert mi áttérünk a CMM 4-re, ezért ilyen folyamatokat kell csinálni, akkor nem néznek és hallgatnak, hogy Jézus Mária, mi van itt, hanem tudják, hogy ott miről beszélnek. Tehát egy állásinterjú kapcsán ezek a tudások hasznosak. Tisztázzuk, nem nekem tanulják meg, hogy a 4-es szinten mérnek, hanem akkor, hogyha maguk ezt tudják, akkor egy cégnél, egy cég embereivel kapcsolatba tudnak kerülni. Értik? Hát az élet ilyen. Management. Ez a harmadik fejezet ugye arról szól, hogy hát ha van nekünk egy szoftver folyamatunk, ezt valahogy menedzselni kell, valahogy irányítani kell. Na, ne reménykedjenek, nem azzal fogják kezdeni, hogy maguk irányítják ezt a folyamatot. Na, nem, annyira nem megy a dolog. De miért akarom én ezt maguknak megmutatni, amit megmutatok itt? Azért, mert maguk bekerülnek majd abba a gépezetbe, és próbálják megérteni azt, hogy ha valamit elkövetnek maguk ellen, akkor azt miért teszik. Oké? Tehát, és majd később egyszer persze, talán nem is jövőben maguk is oda kerülnek a menedzsment közelébe, akkor ezek hasznos ismeretek, de most egyenlőre azt, hogy megértsék azt, hogy mit kell tűrniük. Igen, hát ez ennek a célja. Hát itt a kotta, hogy mi fogunk végigmenni, és akkor nézzük először is, hogy tulajdonképpen mit csinálnak egy cégnél a szoftverfejlesztők. Mert ugye maguk jámboron azt mondanák, hát fejlesztik a szoftvert. És ebben teljesen igazuk van, meg programot írnak, meg ilyeneket, és hogyha egy kicsit készítünk egy ilyen mérleget, hogy mivel foglalkozik a csapat, akkor hát bizony érdekes számokhoz jutunk. Először is, ezeket a számokat, ahol egyet tisztázzuk, kik tudnak ilyen számokat mondani? Akik a négyes szint környékén vannak, mert ehhez mérni kell. Hát ez meg kell mérni, hogy ki mikor az idejének hanyad részében mit csinált. Hát ez persze nem szükségképp úgy megy, hogy akkor stopper alottan állnak, hanem egész egyszerűen olyan logolási rendszer van, hogy a logolásnál részint a magának a személynek kell bizonyos tevékenységet elvégezni, másrészt pedig automatikusan figyelik, hogy egyáltalán mit csinált. Igen. És ezt figyelni kell, és kiértékelni kell. Na nézzük, ez a 90-es évek közepéről a Bell laboratóriumból. Hát kérem szépen, az időnek az egy hatodában programot írtak. Nem túl sok. Olvasással, hogy ez pontosan mit jelent, ez egy jó kérdés, olvasással töltötték az időnek a másik hatodát. Kérem, tessék megkapaszkodni az időnek a harmadát job kommunikációval. Megbeszélések. Megbeszélések. Hát még, na most ez egy jó kérdés, hogy a job kommunikációhoz a levelezés mennyiben tartozik hozzá. Ugye, hogyha ezt is hozzávesszük, akkor már az idő 40%-ánál tartunk. Bizony, őrült időt viszel. Aztán van 13% personál. Training, továbbképzés, az idő 6%-a. Ez azt jelenti, hogy ha most nem egy emberre vetítem, hanem 100 emberre, ez azt jelenti, hogy a cégnél 100 emberből egyszerre 6 valami továbbképzésen van. Hoppá! Ez egy egész jó cég. Gondolják meg, hogy egy cégnek alapvető érdeke, hogy a dolgozóit folyamatosan továbbképezze. Tovább tanítsa, igen. Vannak cégek, akik tanfolyamokat rendelnek, vesznek, más helyre beíratják a dolgozóikat. Persze, tehát ez is egy nagyon komoly dolog. És hát valami egy év alatt 10. Következő ábrán hasonló, ez az IBM-be készült, nem tudom, hogy mikor. És itt ilyen szép sordiagram vagy oszlopdiagram fektetve. Ugye meetingre két projekt, a sárga meg a zöld az egy-egy projekt felmérése. Hát ugye ők meetingre költenek 10-12-5%-ot, review-ra, ugye emlékeznek rá, hogy az ilyen összejövetelek, ilyen hivatalos meetingek, felülvizsgálatok, azok itt vannak. Teszt, dokumentálás, tessék nézni, az időnek majdnem a harmadát elviszi a dokumentáció készítés. Ezek is tudnak valamit, szóval. Programot írni szintén az időnek nagyjából az egyhatodában írkálnak. Szóval mielőtt itt azt hinnék, hogy rojtosra kopik az ujjuk a billentyűzet csapkodásától, amiben írják a kapcsolzárójelet, meg a ményt, meg a mit tudom én micsodát, nyugodjanak meg, nem fognak annyit. Hát itt olyan kategóriák vannak, hogy tervezés, akkor megjelenik a design, nem tudom, hogy mi a különbség a plan meg a design között, de itt is látszik, hogy egy 15-20% vagy 10-15%-nyi olvasás van, tehát információgyűjtés. Szóval ebből a két ábrából azért azt hiszem elég jól látszik, ezt mindenképpen leszűrhetjük, hogy bizony-bizony, hát a program, a konkrét programírás az egy töredék időben jelenik meg. Nagy idő a job kommunikáció, és nagy idő a dokumentálás. Hát itt most jön érdekes kérdések, ugye, hogy hogyan szervezzünk csoportokat. Mert ugye az embereket valahogy uralni kell, és dolgoztatni kell őket. És hát ugye itt jönnek szabályok, ezek ilyen menedzsment szabályok, érdemes tudni őket, használjunk általában kevesebb, de jobb embereket. Tehát alkalmazzunk jobb embereket. Fontos dolog az, hogy az embereknek adjunk olyan feladatokat adjunk, amik hozzáilleszkednek. Tehát a személyiségükkel, az elképzeléseikkel ellentétesen, hát abból olyan nagy eredményt nem várhatunk. Persze kell az udvart is takarítani, tehát lehet ilyet is, de mondjuk az igazi az, hogyha az egyéni ambíciók összeesnek. Igen, tehát ez hosszabb távon ez megéri. Nagyon fontos, hogy a csoportok azok harmonikusan, tehát a csoportok tagjai harmonikusan illeszkedjenek. Kérem szépen, a csoportbeli ellentétek, háborúk, harcok, intrikák, féltékenység, az meg tudja mérgezni a csoportot, és a munka teljesítmény, tehát az egész kimenetet alá tudja ásni. Ezért nagyon oda kell figyelni. Miért mondom ezt? Ezt azért mondom, mert maguk is be fognak kerülni különböző munkacsoportokba, és egyfelől törekedjenek arra, hogy harmonikusan együttműködjenek másokkal, másfelől ne lepődjenek meg, hogyha a menedzsment majd úgy fogja vezetni a különböző csoportokat, csapatokat, hogy az lehetőség szerint harmonikus legyen. Ha valaki nem fér be egy csapatba, akkor azt el kell távolítani. Tehát, mert ugye az alma, amelyik már hibás, az a környezetét is széteszi. Egy nagyon fontos tétel, a Brooks törvény, ez úgy szól, hogy ha késésben levő projekthez új embert adunk, azzal csak tovább növeljük a késést. Ez egy alapszabály, és a magyarázat is megvan hozzá. Tehát magyarul azzal kompenzálni, hogy még hozzáveszünk embereket a csapatba, és így tovább, ezzel nem csökkentjük a késés. Miért nem? Azért nem, mert ugye az új embereknek, azoknak bele kell tanulni, föl kell jönni, tehát meg kell tanulni a tolvajnyelvet, bele kell szokni az adott csoport működésébe, és ez ahelyett, hogy legalábbis az első részben, ahelyett, hogy előre vinné a dolgokat, garantált, hogy a többieket is leterheli, mert ez az új ember, vagy új emberek, ezek bombázni fogják a régieket a kérdéseikkel, akik megpróbálják elmagyarázni, hogy mi a helyzet, ahelyett, hogy ők dolgoznának. Na most ennél a pontnál szoktam elmagyarázni a Magic 7-t, a mágikus 7-est, hallottak erről? Ez majd még meg fog jelenni az életünkbe. Kérem szépen, a 7-es az egy nagyon szép szám. A 7-nek 7 napja van, 7 törpe van, 7 bűn van, 7 gonosz van, mindenféle. Ugye 7 vezér, 7 törzs, tehát miért 7 a 7? No, hát erre van nagyon jó magyarázat, méghozzá élettani, tehát ez az ember ből jön többé-kevésbé. A magyarázat az az, hogy állítólag az ember agya úgy van felépítve, hogy a memóriák a két részből áll. Van egy short term memory, tehát egy ilyen rövid távú memória, ezt nevezhetjük scratchpad regisztereknek is, biztos tanultak már ilyeneket a architektúrába vagy digitális technikába, és van a long-term memory, pedig hát a hard diskot hátul. És ugye azt, hogy a kettő között különbség van, hát ugye ezt a scratchpad részt, ezt a short-term, tehát a rövid távú memóriát, ezt ugye arra használjuk, hogy műveleteket végezzünk, és a hosszú távú memóriába pedig hát ott emlékszünk. Tehát hogyha mondjuk azt a kérdést teszem föl, hogy augusztus 17-én délután 5-kor mit csinált, akkor elindul egy nagy search, ugye ott hátul, hogy volt az idén augusztus, mit tudom én mennyi, és akkor elindul a hosszú távú memória, és megpróbálja összeszedni. Na de akkor pedig, amikor azt mondom, hogy mit tudom én, valami számoljuk ki azt, hogy mennyi a 7x8, meg mit tudom én ilyenek, bár az valószínűleg reflexből megy, Tehát valamilyen műveletet kell végezni, az meg ott elől működik. Most kiderült az, hogy ez a scratchpad regiszter az ember fejében, ez 7 részből áll, nem 7 bitből, hát van akinél 7 bit, de mondjuk már maguknál sem 7 bit, sőt az is kiderült, hogy azok az egységek, amik itt megjelennek, azok nagyon bonyolult dolgok lehetnek. Például megvizsgálták világhíres sakk nagymestereket, és kiderült, hogy amikor ők gondolkodnak, akkor nagyjából ez a 7-es mintázat jelenik meg az ő gondolataikban, ahol egy-egy ilyen egység, az tulajdonképpen egy konkrét állás fölötti kép, tehát annak egy valamiféle extrapolált képe, és ők is 7 ilyenen tudnak operálni nagyjából. Egyébként ezt a teóriát simán ellenőrizhetik, mégpedig nagyon egyszerű módon a klasszikus játékkal, amit szerintem maguk jól ismernek, azt, hogy az A személy elkezd mondani szavakat, lehetőség szerint összefüggéstelenül a B személynek, és amikor befejezte a sorozatot, mit tudom én, elmond 25-öt, akkor a B-nek vissza kell mondani belőle, amennyire emlékszik. Na most, ha abszolút véletlenül sikerült tényleg rendesen véletlenül mondani a szavakat, akkor durván ez az emlékezett szavak száma ezen a 7 körül lesz. Na most ugye persze maguk tudják a trükköt, hogy kell többre emlékezni, úgyhogy megpróbálnak mesét építeni ezekből a szavakból, és ha mesét építenek, akkor már a mese vagy egy mese töredék lesz egy egység. Értik? Tehát így lehet átlépni a dolgon. Persze akkor azon a szinten jelenik meg a 7-es, tehát a belső felépítés nem változik. Tehát erre mondtam, hogy ha jó ez a, tehát tényleg random, és nem tudok pillanatok alatt mesét találni a szavakhoz, akkor bizony ez a 7-es körülbelül bejön. De ugyanígy bejön az, hogy mit tudom én, sorba kell rakni ételeket, italokat, sósság, meg ízek szerint, tehát, és ugyanígy egyszer megkóstolhatja, aztán rakja rendbe, hát ugyanígy nagyjából 7-ig tudja uralni. Tehát ilyen az ember. Na most ez a 7, hol, menjünk vissza a szoftver technológia felé, ugye, tehát ez megint fontos dolog, hogy ha ütőképes csapatot akarnak csinálni, annak a tagjainak a száma nagyjából 7. Olyan 5 és 9 között van. Miért? Azért, mert körülbelül 7 ember, most maradjunk a 7-nél, a 7 ember operatív módon tud együtt dolgozni. Ott még tudunk vitatkozni, tudunk beszélgetni. Ha van 20 ember, akkor már felszólalás van, akkor jelentkezés van, kivárjuk, amíg a másik beszél, stb. Az egy bizottsági ülés. Kérem szépen, tessék megnézni a parlamentet. Ugye ott létrehoznak egy 20 fős bizottságot. Garantált a nulla kimenet. Tehát nem azért, mert ők rossz emberek, nem. Bármilyen emberek lennének, akkor se jöhet ki belőle több. Nem jöhet ki, mert az élet ilyen. Reménytelen. Tehát nem tudnak operatív módon dolgozni. Egyébként ez fordítva is működik, hogyha egy ügyet meg akarnak ölni, tehát dugába akarják dönteni, akkor alakítanak egy 20 fős bizottságot, és garantált, hogy abból az ügyből nem lesz soha semmi. Na most, de ha egy ügyet meg akarnak oldani, akkor körülbelül ilyen 7 fő, mert 2-3 az kevés, tehát nincs elég átütő erő benne. Durván egy olyan 7-es csapatot kell összehozni. Na most, ugye ezek között még uralni tudjuk a kommunikációt, másik 6-7 emberrel egyszerre tudunk kommunikálni. És itt jön a kapcsolat, kérem szépen, az előző ábrán emlékeznek rá, hogy a job kommunikáció. Hát, hogyha nekem másik 6-7 emberrel van viszonylag intenzív kapcsolatom, akkor az engem szépen leszív. És hogyha ha mi beveszünk még 2 újat, akik ráadásul intenzíven akarnak kommunikálni, akkor valószínűleg elvesznek az én hasznos időmből nem keveset. Tehát ez a magyarázata a Brooks törvények, mese nincs. Tervezni kell, ez egy nagyon fontos kérdés, tervezni kell a szoftver projektet. Hát a szoftverprojekt tervezése arról szól, hogy kompromisszumokat kell keresni a lehetőségekbe. Nyilvánvalóan, hogy hány ember áll rendelkezésemre, mennyi eszköz, mennyi pénz. És a project managementnek a feladata az, hogy hát felelősséget viseljen ezért a tervezésért. Miket csinál egy projektmenedzser? Ugye újra elosztja az erőforrásokat. Mert tipikusan az szokott lenni, hogy igen, gép kell, eszköz kell, a gép lerohad, elvitték javítani, most akkor kirohadt a diszk, most akkor adjunk egy gépet Gézának, vagy vegyünk egyet, és így tovább. Hát erről dönteni kell. A ütemezés, tehát az ütemtervet, hogy mi mikor következik be, ugye erről majd lesz szó, az ütemezést finomhangolni, módosítani, adott esetben a követelményeken lazítani, lehet, hogy lehet változtatni, el lehet érni azt, hogy a követelményeken lazítsunk, illetve hát tréningre küldeni, tehát oktatásra küldeni a munkatársainkat, mert akkor okosabbak lesznek, és jobban, és szebben, gyorsabban tudnak dolgozni. Kétfajta projektterv szokott készülni, a long term, tehát a hosszú távú projektterv, ez lényegében átfogja az egészet, és vannak rövid távú projekttervek, ezek gyakorlatilag akár napi projektterveké is elfajulhatnak, tehát igenis, végül is a munkavezetésnek a feladata az, hogy minden egyes dolgozó minden nap csináljon valamit. Hát most gondolják meg, hogy ha egy ember vagy két ember ott nem dolgozik néhány napig, hát akkor ugye a pénzt elvenni tőle nem lehet, ki kell fizetni, és bizony-bizony az sokba kerül. Tehát igenis az elemi kötelessége a menedzsmentnek, hogy dolgoztassa az embereket. Csak érdekességképp, mit gondolnak, hogy ma Magyarországon egy informatikai cégnél egy emberre körülbelül mekkora bevételt kell produkálni ahhoz, hogy a cég megmaradjon? Tehát egy emberre egy hónapban mekkora árbevétel kell esnie egy stabil cégnek, amelyik életben, képes életben maradni? Kevés. Kettő fölött. Tehát fejenként havonta 2 millió forint fölötti árbevételt kell produkálni, akkor nem döglődik a cég, hanem megmarad, de mondjuk olyan nagyon valószínűleg hasítani nem nagyon tud. Igen, ez azt jelenti, hogy egy 10 emberes kis cégnek havi 20 millió, éves szinten 250 milliós bevételt kell. Tisztázzuk, ez nem fizetés, álljon meg a menet. Hát nem, hát ebből jön mindenféle a rezsitől kezdve mindenféle ronda adók, meg járulékok, meg egyebek, ennek tört része a pénz, de körülbelül erre lehet ma számolni. És a menedzsmentnek lényegében az a dolga, hogy ezt a pénzt megszerezze, ennek megfelelően működtesse a céget. Igen, körülbelül erre kell számolni. Ez a mai gyakorlat. Nos, kérem azt, hogy a menedzser mit menedzsel? Erre milyen eszközei vannak, milyen módszerei vannak? Hát ez itt ránk maradt a jövő hétre. Innen fogjuk folytatni, hogy milyen erőforrásokat kell kezelni, hogyan, milyen technikákkal. Remélem érdekes volt, köszönöm, hogy meghallgattak. Viszontlátásra jövő héten. Köszönöm szépen.